Egyébként János Evangélium a sorozatban vagyunk benne, januártól egészen júniusig, és most a 15. fejezetnél járunk, ezek Jézusnak a búcsú beszédei, azok a szavak, azok a mondások, amiket a tanítványainak mondott, mielőtt meghalt a kereszten, ezek nagyon fontosak, a János Evangéliumában vannak benne egyedül, és Jézus és a tanítványok kapcsolata az, amire alapvetően fókuszál. A 15. fejezetnek a 16. versét fogom felolvasni. Ezt mondja Jézus a tanítványainak: nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ha elolvassuk ezt az igét, nagyon sokféle érzést válthat ki belőlünk, például ellenállást, hogy ő választ ki? Hát akkor ki választott, oké, ha nem, akkor meg mindegy. Hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ha nem vagyunk Krisztus tanítványa, akkor azt mondom, hogy hát persze, Isten kivételez a keresztényekkel. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, elkezdhetjük sorolni, hogy hányszor volt, amikor nem adott meg bármit. És ez is lehet, hogy belehelyezkedünk, és azt mondjuk, hogy hú, igen, jobb napjainkon ezt teljesen el tudjuk hinni. Másrészt pedig ott feszülhet bennünk az, hogy oké, hogyha ő választ ki, és ő rendel, és ő irányít, akkor mi az én dolgom? Akkor tehetek bármit. Akkor minek imádkozzam, ha amúgy kiválasztott, és minden az ő rendelése szerint történik. Reformátusként pedig, ugye ez a kiválasztás mind ilyen, általában sokat szokott jelenteni. Van ilyen tapasztalat, mikor valakivel beszélgetek, és mondja, hogy református ilyesmi, és hogy mi a predestinációt valljuk, majd megkérdezem tőle, hogy mi az a predestináció, azt nem feltétlenül tudja elmondani. De ez az ige egyébként nem a predestinációnak a tanáról szól, vagy nem a felé fog bennünket irányítani. Ezen a mai estén, ennek az igének a kapcsán először szeretnénk majd arról beszélni, még egy példa lesz a bevezetésként, de hogy utána mi lesz. Szóval arról, hogy Jézus és a tanítványok kapcsolatában hogy volt jelen ez a kiválasztás. Aztán utána arról, hogy bennünket közösségként milyen kihívás elé állít az ige, végül, hogy egyénileg a saját életünkben mi a kihívás ennek az igének a kapcsán. Még a bevezetésként azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor van az, hogy lelkészek, igehirdetők azt mondják, hogy fogad Jézust a szívedbe. Fogadd el a megváltást. Fogadd el, hogy ez a történet rólad szól. Fogadd el, hogy Jézus meghalt, érted, és hogyha elmondod a megtérő imád, hogyha befogadod, akkor megtörténik valami jó dolog veled. Legyél keresztény, higgyél Jézusban, és akkor az életed megváltozik. És ezt a napot jegyezd meg, mert egy nagyon fontos dátum lesz az életedben. Dönts Jézus mellett. Igen, amikor én 15 éves voltam, és egy ifiben egyszer, egy ifi alkalomnak a vége felé a lelkipásztor megkérdezte tőlem, meg még néhányunktól, akik nem régen jártak ifibe, hogy szeretnénk-e befogadni Jézust az életünkbe, és mit jelent ez a számunkra, hogy elfogadjuk ezt, akkor lelkesen azt mondtam, hogy igen, mert amit addig megértettem ebből a dologból, rájöttem, hogy erre vágyom, és akkor ott történt egy nagy fordulat az életemben, és én nagyon sokáig arról így beszéltem, hogy én döntöttem Jézus mellett. Én befogadtam Jézust. Ő az életemnek a része lett. És aztán évek múlva, évekkel, tényleg több évvel később egyszer beszélgettünk a gyülekezetünkben a karvezetővel, és ő elmesélte a történetnek a hátterét. Mert hogy én úgy kerültem ebbe az ifibe, hogy meghívtak, ugyanis jelentkeztem a gyülekezet énekkarába, ahova azért kerültem, mert meghívtak egy zenés áhítatra a vonó zenekarral, hogy abban csellózzam, és én akkor láttam először keresztény gyülekezetet belülről. De én nem tudtam, hogy miért hívtak meg ebbe a formációban, és képzétek el, hogy az a zeneiskolának, a nagy zenekarának egy ilyen kivonata volt, egy kisebb változata. És évekkel később a karvezető elmesélte, aki zongoratanár volt a zenesuliba, hogy ott volt a zenekari próba, volt 6 darab csellista, és a zenekarvezető rámutatott 2 emberre, ami nem én voltam, hogy őket vidd magaddal erre a turnéra. És így elnézett bennünket, és a karvezető rám mutatott, és azt mondta, én őt akarom. Mondta a zenekarvezető, hogy de ő nem olyan jó. És ez így is volt akkor. A másik 2 sokkal jobb csellista. És a zenekarvezető azt mondta, hogy de én azt szeretném, hogy ő jöjjön el. Nem ismert, nem tudott rám semmit. És később, amikor ezt elmondta, akkor így beleborzongtam ebbe, mert az én életem ott fordult meg ezen a ponton. Persze Isten mindenható, és máshogy is elérhetett volna. És visszakérdeztem, hogy de miért tetszett ezt mondani? És azt mondta, hogy nem tudom. Isten elvezete. Szóval, ha ilyen emberi szálak is így kiderülnek, nem mindig, de néha kiderülnek, hát még hogyan szövi Isten a történeteket, és hogyan próbál bennünket elérni? Mennyi dolog lesz, amit valószínűleg majd csak a végén fogunk megtudni, utólag visszatekintve. Na, de térjünk rá Jézus és a tanítványok kapcsolatában erre a kiválasztásra. Az azért a Bibliából egyértelmű számunkra, hogy Isten egy szuverén úr, aki döntéseket hoz, elrendel dolgokat, irányít, azt mondja valamire, hogy igen, és valamire azt mondja, hogy nem. És nem tartozik senkinek sem magyarázattal, hogy mit miért tesz. És az ember, meg a teológia tudománya megpróbálja kitalálni ezt. Megpróbálja megérteni Istent, egy bizonyos pontig érthető, vannak logikai összefüggések, meg sok mindent így össze lehet rakni, de egy nagy titok az egész. A kiválasztással kapcsolatban Isten döntéseire nézve két dolgot biztos lehet tudni. Az egyik az az, hogy ő kiválasztotta azt, hogy mi legyen az üdvösség útja. Elrendelte azt, hogy üdvösség nincsen másban, csak Jézus Krisztusban. Az Efézusi levél első fejezetében olvasunk erről, hogy ezt az utat rendelt el az Isten, amivel be lehet menni a mennybe. Krisztusba kell hinni az ő megváltásában. A második, hogy az is világos, hogy Isten kiválaszt embereket a Szentírásban, népcsoportokat, népeket, családokat, arra, hogy az ő nagy tervét beteljesítse. Így választotta ki Ábrahámot például, hogy vele köt szövetséget, és rajta keresztül Izraelt, a választott népet, és így tovább, és így tovább. Akár egy prófétát arra, hogy az Isten üzenetét közvetítse. És valamilyen módon a felolvasott igében is ezzel találkozunk, hogy Jézus elhív 12 embert, megszólítja őket, kiválasztja őket, és ad nekik egy feladatot, hogy legyenek az ő tanúi, és hirdessék az evangéliumot majd a népek között. Ebben a kapcsolatban mondja Jézust ezt a mondást, amivel tulajdonképpen emlékezteti a tanítványokat. A helyes fordítás egyébként itt ennek a szakasznak, hogy nem ti voltatok azok, akik választottak. Nagyon érdekes, mert abban a korban képzeljétek el, hogy általában egy tanítvány választotta ki a mesterét, hogy ki az, akitől szeretne tanulni, ki az, akit követni szeretne. De ebben a történetben ez pont fordítva volt, hiszen Jézus ment oda a tanítványokhoz, ugye talán emlékeztek rá, vagy hallottatok már róla, hogy ő választotta ki ezeket az embereket. Nem is akárhogy. Halászokat, akik halásztak, és azt mondta nekik, hogy hagyjátok ott a hálót, és gyertek is emberhalászokká teszlek titeket. A vámszedő asztal mellől választotta ki Mátét, hogy gyere el, és legyél az én tanítványom. És szeretném zárójelben megjegyezni, hogy ezek az emberek nem voltak alkalmasak erre a feladatra. Bármelyikünk abban a korban nem őket választotta volna. Kiket választottunk volna? Hát olyat, akinek van valami előképzettsége, aki biztos, hogy okos, akinek mondjuk kicsit jó így az önéletrajza, vagy olyan menő, vagy hogy jobban így kiáll, és akkor valaki hallgat rá. Galileai halászokat választott. Nem akarok mondani példákat, de hogy képzeljétek el egy országot, annak így a legelmaradottabb, leglenézettebb részét, és ott is a munkások közül az egyik leglenézettebb foglalkozást, a halászokat. Őket választotta Jézus, közülük hívott el, a vámszedők konkrétan azok voltak, akiket úgy tekintettek, hogy árulók, mert a rómaiaknak adták a vámot, és sokszor több pénzt szedtek be az emberektől, mint amennyit kellett volna. Jézus olyan embereket választ ki, akik erre nem feltétlenül alkalmasak, azért, hogy az ő kegyelmét megmutassa rajtuk. Azért, hogy valahogy felragyogjon az Isten dicsősége, hogy Isten választottai, tehát Isten nem ilyen kiszavazósó, vagy nem tudom, milyen pontozás alapján, hogy a legjobbakat így leszedi a tejszínt, és akkor tényleg a legjobbakat így kiveszi, hanem kiválasztja azokat az embereket, akik nem feltétlenül lennének alkalmasok. És ez számunkra nagyon vigasztaló. Hogyha akár úgy ülsz most itt, hogy azt érzed, hogy hát, lehet, hogy valakikkel kezd valamit az Isten, de vele. Vagy azt mondod, visszanéz az életedre, hogy egy csomó dologban már kudarcot vallottam, ha akár keresztény vagy, és hogy akar még az Isten egyáltalán valamit tőlem, néz a tanítványokra. Egyik kudarc a másik után, egyik bukás a másik után. És mégis újra és újra felemelte őket az Isten. Nagyon izgalmas tehát, hogy Jézus elmondja és emlékezteti az övéit erre, és nyilvánvalóvá teszi a számukra azt, hogy itt ki irányít. Azt mondja, hogy nem ti választottatok, hanem én, elhívtalak és elrendeltelek titeket, elküldtelek, gyümölcsöt fogtok teremni majd, és bármit kértek az atyától az én nevemben, megadatik nektek. Az elmúlt alkalommal beszéltünk a szőlőtőről, Jézus mondja, hogy maradjatok bennem, és ugye ezután van ez az ige. Ha bennem hisztek, ha bennem maradtok, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. A tanítványok a szőlővesszők, akik rajta vannak a szőlőtőn, hogyha hisznek Jézusban is. És ne féljetek, én veletek leszek, és megáldom a ti munkátokat. A tanítványok ráadásul még nem is tudják, hogy az a munka, amiben ők mennek, az evangélium hirdetése, mennyire nehéz lesz, mennyi sok üldözés lesz, mennyi olyan helyzet lesz, ahol az jutott az eszükbe, hogy mi erre nem lettünk kiképezve, mi erre nem lettünk felkészítve. És Jézus azt mondja nekik előre, ne féljetek. Maradjatok mozgásban, menjetek el, csináljátok, tegyétek, és Isten megáldja a ti munkátokat. Nagyon érdekes ez abból a szempontból, hogy a mi kultúránkban sokkal inkább, ha egy küldetésről vagy egy munkáról van szó, azt mindig megelőzi egy nagy elméleti képzés, ugye? Általában ettől szenvedünk, hogy óriási elméleti képzés, és aztán kidobnak a gyakorlatba, a kettő között nincsenek hidak. De abban a korban még mondjuk ez a mester-tanítvány viszony is máshogy zajlott. Persze voltak elméleti dolgok, amiről tanította őket Jézus, de folyamatosan cselekvésbe tartotta őket, helyzetekbe tanította őket, és nagy mértékben azért ott volt az, hogy a többit meg majd a gyakorlatban megtanuljátok. A Szentlélek ott lesz veletek, és én küldelek el titeket. És nyilván, amikor azt mondja nekik, hogy és bármit kérjetek, megadatik nektek, az ebben a tanítványi kontextusban értelmezendő. Tehát tanítványként az Isten munkájába kérjetek bármit, kérjetek szabadítást, kérjetek nagy dolgokat. Nyilván nem fognak öncélú módon mondjuk házakat kérni és vagyont saját maguknak, mert azt Isten úgysem adja meg, hanem mind azt, ami kell az Isten munkájához. Rendkívül szép, hogy milyen gazdagnak és nagyvonalúnak mutatja be az atyát ezen keresztül is Jézus. A tanítványok valószínűleg nem túl sok mindent értettek még ekkor ebből, de visszaemlékezni nagyon-nagyon jó lehetett erre. Mit jelent számunkra ez közösségként, és mire hív bennünket mindez? És akkor is izgalmas lehet ez a számodra, hogyha nem ehhez a közösséghez tartozol, hogyha vendégként vagy itt, mert egyrészt hív a közösséghez tartozása, másrészt Isten népének a közösségére nézve így globálisan is értelmezendő ez a hívás. Egyébként ez az ige, amit felolvastam, a gyülekezetünk vezérigéje. Ha holnapon felmentek az itt kezdetű részhez, akkor ott megláthatjátok, valamint ha bejöttök a bejáratnál, balra van egy kis tábla, amit az alapkőletételkor készített a gyülekezet, és azon is rajta van ez az ige. Négy dolgot jelent számunkra, és négy dologba kihívás nekünk gyülekezeti közösségként, és valószínűleg mindenhol Isten népének ez az ige, Jézusnak ezek a szavai. Intés, emlékeztetés, bátorítás és ígéret. Intés azért, mert veszélyeztet minket, ma élő keresztényeket a 21. században, egy fogyasztói kultúrában, egy rendkívüli individualizmusban, egy globalizált kultúrában, hogy elhiggyük, hogy a dolgokat mi mozgatjuk. Hogy Isten népe és a gyülekezet, az tulajdonképpen egy projekt. Egy olyan hálózatos projekt, aminek sok-sok ilyen helyi kis közössége van a világban mindenfelé, de hogy ezt a dolgot mozgatni kell. Dönteni kell, irányítani kell. Int, hogy álljunk meg, és lássuk megfelelően a dolgokat. Nem ti választottatok ki, hanem én választottalak ki benneteket. Ez nem csak Jézusnak az akkori tanítványaira volt érvényes, hanem mindenkori tanítványaira is az. Rád és rám is. Idézd vissza, pörgesd vissza az eseményeket, tekerd vissza egy kicsit. Tényleg te voltál az, aki egyszer így azt mondtad, hogy én most Istent akarom szolgálni. Nem ő ragadott meg valahogy. Nem ő szólított meg és beszélt szeliden a te szívedre. Nem ő volt az, akár így visszatekintve, aki bevont az ő történetébe, hogy gyere és kövess engem. Egy gyülekezetnek mindenkori intés ez az ige, hogy emlékeztesse magát erre mindenféle szinten, hogy nem ő irányít, hanem követi a mestert. Vezetésben, presbitériumban, lelkészi szinten, szolgálatvezetőként, szolgálócsapatokban, de az egész gyülekezetben. A gyülekezet nem egy szolgáltatás, hanem tanítványi közösség. Van, amikor résztvevők és tagok szeretnének úgy tekinteni a gyülekezetre, mint egy szolgáltatáson, amikor pedig azok, akik szolgálnak, ők szeretnének úgy tekinteni arra, hogy nagyon-nagyon szeretnének adni, és nagyon-nagyon szeretnének szolgáltatni és kiszolgálni emberi igényeket. És bűnbánattal kell Isten elé állnunk, amikor ezzel kapcsolatban túlzásokba esünk. Vannak emberek, akik úgy esnek túlzásokba, hogy nagyon szervezni akarják a gyülekezet életét, és nagyon struktúráltan előre tervezni, és vannak, akik pedig így elengedik magukat, és inkább sodródnak. Mind a két dologban, mind a két szélsőségben Istent kell keresnünk. Mert a gyülekezet akkor teremhet jó gyümölcsöket, ha megmarad abban, amire Isten őt hívja. Emlékeztetés másodszor, hogy nem nekünk kell kitalálni azt, hogy a gyülekezeti közösség hogy működjön. Mit értek ez alatt? Nem az újabb és újabb újítások, nem az újabb és újabb innovációk, nem a versenynek a felvétele és az újabb és újabb dolgoknak a képviselete és végrehajtása adja egy gyülekezet életének a gyümölcstermését, Ezért egy gyülekezeti életnek az áldása nem mérhető például úgy, mint ahogy egy projekt vagy egy cég, hanem emlékeztetni kell arra magunkat, hogy mire hívott el bennünket Isten. Emlékeztek a múlt vasárnap, akik itt voltak, azt mondtam, hogy egy növényt, ha nem metszenek meg, ugye a szőlőnél, akkor abba megy el az energiája, hogy növeli a hajtásokat meg a veszőket, csak nem fog gyümölcsöt teremni. És sokszor a metszés azért kell, hogy az energia a gyümölcstermésbe mehessen. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mire hívott el bennünket az Isten. A mi gyülekezeti közösségünknek van is egy ilyen látás, aminek van néhány mondata, vagy igazából egy bővített mondat, amit szeretnék felolvasni, ami a mi fókuszunk. És erre kell emlékeztetni magunkat és egymást. Azt mondták évekkel ezelőtt a gyülekezetünk vezetői, és ma is ez a látásunknak a szíve, hogy szeretnénk egy gyógyuló és gyógyító közösségé lenni, ahol az ige hirdetése, a törődő közösség és a társadalommal való tudatos jelenlét által képviseljük az evangéliumot. Emlékeztetni kell magunkat arra, hogy a gyülekezet sohasem lesz készen. Nincs egy olyan állapota egy élő gyülekezeti közösségnek, ahol minden kompakt. Gondoljunk csak el egy fizikai gyógyulásnál is. Van valami bajunk, betegségünk, meggyógyulunk belőle, aztán még lábadozunk, aztán jön egy másik, aztán esetleg jön egy másik, és akkor ez a dolog meg így visszajön, de még itt egy kicsit sajog, de fizikailag is így van ez a történet. Hát még egy élő szövetben a gyülekezet közösségében. Emlékeztetni kell magunkat arra, hogy a gyülekezet feltehetően sosem lesz teljesen olyan, mint amire vágyunk. Az a gyülekezeti közösség, ami minden tekintetben olyan, mint amire vágyunk, az a szolgáltatás. Megtaláltuk a tökéletes szolgáltatást magunknak. És az a helyzet, hogy ebben akár magunkat, akár egymást is nagyon jó emlékeztetni. Úton vagyunk, folyamatban vagyunk. De bátoríthatjuk egymást és magunkat is harmadszor, mert Isten ígérete az, és Jézus is azt mondja a tanítványoknak, hogy én választottalak ki benneteket, és én veletek leszek, én megtartalak benneteket. Az elmúlt heteknek a három ilyen biztatása ez volt, ne nyugtalankodjatok, maradjatok bennem, és ma pedig nem ti választottalak, hanem én. Ő az, aki megtart, ő az, aki hordoz, ő az, aki hitelessé tesz, ő az, aki végezi a gyógyítást bennünk és közöttünk. Ő az, akitől kérhetünk nagy dolgokat a gyülekezet életére nézve is. Ő tart meg, és ő hordoz. Nem rajtunk múlik, ha lehet ilyet mondani. Igen, ez Isten ígérete, hogy ő cselekszi, és elvégzi rajtunk keresztül is az ő munkáját. Kiapathatatlan forrás a mennyei atyánk a mi számunkra. Tudsz-e így tekinteni, akár a gyülekezeti közösségedre, ahova jársz, akár hogyha ide jársz, tudsz-e imádkozni és közben járni azért, hogy ez minél inkább így lehessen? Tudsz-e hordozni így a gyülekezeti közösséget? A harmadik pedig az egyéni kihívás. Az elején már említettem, hogy ez az ige jár egy csomó kérdéssel. Na jó, hogyha Isten kiválaszt, akkor tényleg mi nekem a dolgom, és hol van akkor az én döntésem? És említettem ugye itt a megtérés, hogy én azt éltem meg, hogy én döntök. És aztán később rájöttem, hogy hát nem annyira egészen. Hol van az, amikor azt mondhatom, hogy hát igazából majd Isten elvézi, amit akar? Vagy mikor kell nekem mondani nemet? Mi a döntéseimnek a jelentősége? És hadd hozzam ezekhez a kérdésekhez a legadekvátabb példát, az apostolok cselekedeteiből, ahogy látjuk, hogy a tanítványok elmennek és elkezdik hirdetni az evangéliumot. Olyan jó, hogy le van írva az apostolok cselekedetei is, ahol lehet látni, hogy mit tettek a tanítványok az után, hogy kitöltetett a Szentlélek. Mert azt látjuk, hogy itt ebben az igében Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy ő választotta őket ki, menjenek el, hirdessék az evangéliumot, amúgy nagyon hasonlít ez az ige, meg ez a szakasz a missziói parancshoz, a Máté evangélium a végéről. És aztán utána átélik, Jézus elmegy, meghal, szétszélednek, teljes kudarc, nagy mélység, átélik a feltámadás csodáját, kitöltetik rájuk a Szentlélek, és valóban elindulnak ebbe a munkába. És mi történik ezután? Az történik, hogy ezek az apostolok elindulnak, és fizikailag is így arrébb mennek. Tehát így mozgásba lendülnek. Döntéseket hoznak. Kiállnak, és hirdetik az evangéliumot. Cselekszenek. És aztán utána van, amikor félreértenek dolgokat. Képzeljétek el, van, amikor hibáznak, aztán visszatérnek a helyes útra. Megbántják egymást, aztán bocsánatot kérnek. Néha egyedül maradnak, és aztán segítséget kérnek másoktól. Nem kimélik az életüket, de törődnek egymással. Azt látjuk, hogy emberek vannak itt, akik igenis döntenek, kezdeményeznek, cselekszenek, Istennel kapcsolatban léve, de mégis mennek és teszik az ő dolgukat. Az, hogy kiválaszt bennünket, hogy megszólít Jézus, hogy elhív, az nem jelenti a passzivitást, hanem egy sokkal nehezebb dolgot jelent. Azt jelenti igazából, hogy folyamatosan hívnunk kell a Szent Lelket, és kérni, hogy világosítson meg, hogy vezessen, hogy hadd értsük meg az ő akaratát. És nyilván nem lehet úgy élni, hogy egy óránként állandóan megállunk és imádkozunk, hogy jaj, most mit tegyek. De azért azt gondolom, hogy ha valaki tényleg úgy akarja az életét élni, hogy Krisztus követi, akkor egy nap legalább egyszer érdemes, hogy megállni, és hívni, hogy ő vezessen, hogy határozza meg a gondolatainkat. A saját jelentőségünket se alá, sem túlbecsülni nem szabad Isten munkájában. Ne gondold azt, hogy hát Isten majd úgy is elér mindenkit, ahogy akar. Ha téged elhív, akkor téged használni akar, úgy is, hogy akár nem látod. De ne gondold azt, hogy el tudod rontani Isten tervét. Ha rossz döntéseket hozol, hogyha hibázol, akkor Isten kegyelmes. Természetesen felelősséget kell vállalni a döntéseinkért. De ez a nehéz út, ami a tanítványok útja is volt. Hívni a Szent Lelket és követni Jézust, behívni az életünkbe, de döntéseket nekünk kell hozni. Szóval arra hív, hogy kapcsolatban maradjunk vele, és egy aktív, felelősséget vállaló életet éljünk Krisztus követésében. Befejezésül. Szintén az elején említettem, hogy nagyon sokszor az igehirdetők azt a képet használják, hogy fogad Jézust a szívedbe. És ez nagyon fontos egyébként, ha valaki úgy ülsz most itt, hogy esetleg még nem vagy Krisztus követője, akkor jó, hogyha ezt megteszed, jó, hogyha elfogadod őt, jó, hogyha kiáltasz hozzá, hogy igen, Jézus Krisztus, bocsáss meg a bűneimet, szeretnék hinni benned, követni téged, és elfogadni mindazt, amit te tettél értem. A Szentírásban 8-szor szerepel ez a kifejezés összesen, az Új Szövetségben nyilván, hogy Jézus él bennem, Krisztus bennem. Ellenben 180-szor fordul elő az a kifejezés, hogy mi ő benne vagyunk. Hogy mi Krisztusba vagyunk. Mit jelent ez? A héten beszélgettem egy lelkész kollégával, ő hívta fel erre a figyelmet egy más beszélgetésben, hogy arra jött rá, hogy a protestánsok inkább arról beszélnek, ugye, amit mondtam, hogy fogad Jézus a szívedbe. De valahogy Pál apostol, hogy 143-szor használja ezt a kifejezést, nagyon nyomatékossá akarja tenni, hogy az Istenhez fordulás és a Krisztus követés útja ez. Gyertek, rejtőzzünk el együtt Krisztusban. Hívjuk őt segítségül, és valljuk meg, hogy hozzá tartozunk. Ugye a kettő nyilván nem mond ellen egymásnak, értitek. Mert ha azt hangsúlyozzuk csak, hogy mindenki egyenként fogadja Jézust a szívébe, az jó, de azzal atomizálódik a közösség. És ha azt mondjuk, hogy gyertek, rejtőzzünk el együtt Krisztusban. Valljuk ugyanazt a reménységet, bízzunk benne, meneküljünk ő hozzá. Az kapcsol össze bennünket. Az a gyülekezet, az a közösség életképes hosszú távon, az lesz gyümölcstermő, ami a Krisztusba rejtőzők közössége. Akik felismerik, hogy nem ők választották ezt maguknak, hanem ő választotta ki mindannyiukat magának. Ezt munkálja bennünk és közöttünk a feltámadott Úr. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálásak vagyunk azért, mit értünk tettél, hogy megmentettél bennünket a bűnnek, a halálnak fogságából. Köszönjük, hogy bűnbocsánatot, örök életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy az életünk teljes lehet benned és általad. És így jövünk most eléd, hogy ezt végezd el bennünk. Egy csomó kérdés lehet ott bennünk. Látva az életünk küzdelmeit, akár megtörtségeit, a hiányait, és jövünk ezzel hozzád. Hozzuk most ezt eléd, hogy teljesítsd be és töltsd be az életünket magaddal. Hadd lássuk a te ígéreteidnek a megvalósulását. És köszönjük, Úr Jézus, hogy együttérző Isten vagy, aki ott vagy velünk akkor, amikor nehéz. Kérünk így, hogy áld meg a mindennapjainkat, a holnap reggelünket, amikor el kell indulni munkába egy hétnek az elején. Áld meg azokat, akik küzdenek. Kérünk azokért tudunk, akik nem szeretnek bejárni a munkahelyükre, akiknek ez szenvedés, nehézség, kihívás. Kérünk azokért, akik valóban vizsgahelyzetekben lesznek most. érjünk azokért, Urunk, akik olyan terhekkel vannak, amelyeket nagyon nehezen bírnak egyedül, akár betegség, gyász vagy fájdalom. De kérünk azokért is, Urunk, akik jól vannak a bőrükben, akik szeretik a munkahelyüket, vagy akik éppen nincsenek nagy terhek alatt, hogy az örömökben is, vagy a teljesen átlagos napokban is tudjanak hálát adni, és meglátni téged, és magasztalni. És bonts ki a számunkra, Urunk, hogy mit jelent nekünk gyülekezeti közösségként is, hogy elhívtál bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk a gyülekezetünknek, ezt az alapigéjét elevenítsd meg, és újítsd meg bennünk, és vezess, hogy azt tegyük, amire te hívsz. Imádkozunk nem csak magunkért, de keresztény testvéreinkért, világszerte, hogy hűségesen megálljanak az ő helyükön, és szolgálnak téged. És imádkozunk még azért, hogy adj békességet a világban, szabj határt az emberi gonoszságnak, és add, hogy véget érjen a háború. Kérlek, Urunk, hogy te add a békességedet, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál minket, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Ámen.